Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Szilaj Péterné, Csilla, Krisna hívő, aki az egyház szóvivője, Vaisnava lelkész, és akit köszöntök, szia!
Szia, köszönöm a meghívást!
Szeretnék beszélgetni arról, hogy mi is az, amit ti csináltok, mert ugye csomó programotok, fesztiválotok van, nagyon sok minden érdekes lehet hívőnek, és nem hívőnek, érdeklődőnek is, aki szeretné tudni, hogy ti hogy éltek. Előtte azonban nagyon kíváncsi lennék a személyes történetedre, azt el kell mondatnom a hallgatóknak, hogy egy ilyen nagyon szép színű ruhában vagy, ami természetesen a viseleted az egyértelműen krisnás viselet, vagy ahogy Magyarországon ismerjük a krisnásokat, az arcodon rajta vannak ezek a jellegzetes festések, tehát nyilván ez mutatja, hogy milyen minőségben vagy itt. De hol van ennek a gyökere?
Az nagyon régen volt. 1995-öt írunk, amikor...
30 éve.
Bizony, én úgy döntöttem, hogy nekem ez az utam, és én ezt szeretném csinálni. Előtt egyébként már az első találkozásom a krisnásokkal az egy szekérfesztivál volt. Ezt most is azóta is évente igen, megrendezzük, ugye egy nagy színes szekeret húzunk végig a belvároson, és hát akkor még a Tabánba érkezett ez a szekér, de most már a Városligetbe szokott, és hát meglepődve láttam, hogy mennyire csodálatos, színes és vidám ez a felvonulás, és csatlakoztam. Nagyon jól éreztem magam, és beszélgettem is a hívőkkel. Egy-két dologban újdonság volt, amiket ott meséltek, hogy lelkek vagyunk, és van reinkarnáció, és a karma törvénye, hát ezek nagyon felizgattak engem, mert ezekről máshonnan még nem hallottam. Később kaptam egy könyvet, aminek az volt a címe, hogy a tökéletes jóga. Ezt per pillanat antikváriumokból lehet megszerezni. De nagyjából hasonló a tartalma, mint amiket általában véve a krisnás könyvekben olvasunk. Mélyére ment annak a filozófiának, amit én ezen a fesztiválon hallottam. Ugye Srila Prabhupád írta ezt a könyvet, aki a Krisna tudat nagy nemzetközi szervezetének az alapítója, egy Indiában született szent, aki aztán később 12-szer körbeutazta a világot, hogy mindenhol elterjeszte a nyugati világban ezt az ősi kultúrát és világnézetet, és nekem nagyon-nagyon betalált ez a könyv, nagyon szókimondó volt, és olyan témákat feszegetett, amik nekem mindig is kérdésesek voltak az életemben. Tehát, hogy ugye kamasz voltam akkor, és nagyon foglalkoztattak ezek a dolgok, hogy hol van az igazság a Földön. Tehát, hogy tele van a világ igazságtalanságokkal, hogy van, aki hajléktalanként él, van, aki meg luxusban, hogy van, aki betegen születik, mint a saját bátyám, és jó ember, a legjobb emberek egyike, akiket ismerek, hogy őt miért éri ez a csapás. Mások pedig olyan esélyeket kapnak már születésükkor, hogy sokkal könnyebb az életük, nem kell annyit küzdeniük alapvető dolgokért. És ami még nagyon foglalkoztatott, az az volt, hogy ennyi az élet, hogy keményen küzdünk egész életünkben azért, hogy meg tudjunk élni, legyen egy normális lakásunk, legyen egy kocsi, amivel kényelmesen közlekedünk, és egy évben legalább egyszer el tudjunk menni nyaralni. Ez az élet.
Igen, szerintem ezek a kérdések ma is foglalkoztatják a fiatalokat is, és egyébként szerintem mindenkit, hogy mi is az élet.
Igen.
És van, aki azt mondja, hogy igen, és ez tök jó. Van, aki azt mondja, hogy na, ez nagyon nem, nagyon kevés.
Igen, de valahol mindenki tényleg elkezdi keresni ezeket a válaszokat. Egyébként pont nemrég voltam egy konferencián, ahol nők, sikeres nők beszéltek a karrierjükről, és nagyon érdekes volt, hogy mindenkinél volt ez a pont, amikor válságba kerültek, és fogalmuk sem volt, hogy merre tovább, ki vagyok én, mit kéne tennem ebben a világban, hol a helyem, miért születtem ide, mi a küldetésem nekem. Tehát azon kívül, hogy szültem egy gyereket, és boldogok vagyunk, de hogy és ez nem csak karrier, hanem egzisztenciális szempontból merült föl ez a kérdés. Úgyhogy
én azt tartom szerencsésebbnek azt a réteget, akiben ez a kérdés felvetődik.
Igen.
Egyébként akiben nem vetődik fel, azt, én azt gondolom, hogy lemarad valamiről, de közben megelégedett, ezt is tudni kell.
Én azt gondolom, hogy nagyon sokan úgy vannak vele, hogy inkább nem foglalkoznak vele, mert fogalmuk sincs, hogy hol a válasz, hol keressék. Mondjuk szerintem a Krisna tudatú hívők sokat tesznek azért, hogy az emberek szembe találkozzanak ezekkel a válaszokkal, ugye azért mi jelen vagyunk, igyekszünk jelen lenni az utcán, a tereken, a parkolókban sok helyen, hogy velünk lehessen találkozni, és mi odaadhassuk azt a könyvet, és elolvashassák az emberek, vagy egyáltalán csak föltegyék a kérdéseiket nekünk.
Ha jól számolom, te akkor ugye 10 és 20 között voltál, mármint életkorodat tekintve.
Igen.
És ahogy mondtad, nyilván, és persze ez teljesen egyetemű ebbe az életkorban, meg aztán pláne a hova tovább, és egyébként a hova továbbból mi lesz majd. Mi volt a Krisna tudatban számodra megnyugtató, hívogató? Mert gondolom nem kaptad meg 17 évesen a választ a kérdéseidre, legalábbis remélem, mert akkor eléggé unatkoznál az életed további részeiben. De hogy mi volt az, ami számodra megnyugtató volt, hogy na itt erre kell keresni? Ha tudsz ilyen mozzanatra visszaemlékezni?
Igen, hát valójában a sztorimnak, a hogyan lettem Krisnás sztorimnak a végső állomása szerintem az, amikor tényleg azt eldöntöttem, hogy én nekem ez az utam. Mert hogy amikor még 95-ben nagyon jó szigetfesztiválok voltak. Vagy hát Diák a 90-es év, a Diák sziget, igen. Na és én akkor kimentem a barátnőmmel, hogy majd ott kint egy hétig sátrazunk, és mennyi mindent meg fogunk nézni. Bár annyira mondjuk nem voltam bulizós típus, de hát azért a szigeten elég sokféle réteg van, meg program, vagy legalább akkor nagyon színes.
Jó, de akkor mondjuk még a nagy réten volt a sziget, aztán kész, nem? Tehát akkor még pici volt.
Kisebb volt, igen, hát de a krisnásoknak egyébként egy hatalmas területük volt, és ott hatalmas színpad volt, és minden este koncertek, de egész nap hozták az ételeket, és beszélgetések voltak a sátraknál, hatalmas táncos bulik, meg minden, és hát tudtam, hogy ott lesznek a krisnások, szóval én úgy terveztem, hogy majd azért oda is menjünk, és első nap oda látogattunk, és akkor én egy hétre oda letáboroztam. Reggel jöttek 10 körül, na én akkor már ott ültem, este 11 éjfél körül elmentek, akkor én is elmentem aludni, nem volt könnyű, de igen, tehát ez volt hogy nekem, hogy én akkor ott úgy éreztem, hogy engem elkapott a gépszíj, és nekem ez annyira az egész szellemiség, a hangulat, a hozzáállás, tehát minden. Na és még egy fontos dolog volt ott, hogy én összetalálkoztam ott egy tanítómesterrel, aki egyébként amerikai származású, nem indiai, és azzal foglalkozik, hogy járja a világot, és mindenhol, főleg fesztiválokon keresztül terjeszti a Krisna tudat üzenetét. És amikor mi ott összetalálkoztunk, nekem teljesen az volt a benyomásom, hogy én ezzel az emberrel már nagyon-nagyon régóta kapcsolatban vagyok. És ő is viszont, szóval, hogy annyira egy hullámhosszon voltunk egyből, és minthogyha ő még így jelezte is volna, hogy én oda tartozom, tehát hogy végre itt vagyok. Úgyhogy nekem
tehát
az
volt. Egy
az
hazatalálás
volt. Igen, abszolút. Uh-huh. Igen, de ugye akkor én már vegetáriánus voltam, tehát nekem az már egy vagy két éve teljesen otthonos terület volt. Ugye egyébként úgy lettem vegetáriánus, mert ez is nagyon izgi sztori volt, hogy a Margit szigeten sétáltam egy akkori barátommal, emlékszem, ott azon a részen voltunk, ahol a nagy magyarok mellszobrai egymás mellé ki vannak rakva, és azt kérdezte tőlem, hogy te gondolkoztál már azon, hogy az a hús, ami a tányérodon van, nemrég még mozgott? És ez annyira betalált ez a kérdés, annyira össze volt rakva, hogy akkor én ott teljesen magamhoz tértem, hogy de miért nem gondolkoztam én ezen sose, hogy miért tekintettem a felvágottra úgy, hogy az étel? Volt az egy élő lény.
Hát azért, mert így vagyunk szocializálva.
Igen.
Tehát, hogy ebben a társadalomban, meg abban a környezetben, ahol éltél, az, és egyébként a mai napig tudjuk azt mondani, hogy a disznó, a kacsa, a liba, a csirke, a nem tudom, ezek haszonállatok.
És amiatt vannak, hogy én megehessem őket.
Persze, hát így vagyunk szocializálva. Igen. Ez az alap működésünkbe benne van. Az, hogy ettől te másként döntesz, vagy nem tekintesz rájuk levágni való bárminek, az már egy gondolkodás eredménye, de innen indulunk.
Igen, és én azért is
emelem. Mint ahogy a kutyát nem esszük meg. És van, aki meg hát igen.
Igen, kulturális kérdés.
Igen, igen.
Én azért szoktam ezt mondani, hogy ez a krisnás utamnak egy fontos része, azért szerettem volna megosztani veled, mert nekem is ez a pillanat, és ezek a kérdések, amik akkor fölmerültek bennem, úgy azt erősítették, hogy mindenre rá kell kérdezni ebben a világban. Nem szabad semmit sem elfogadni készpénznek, mert mi van, ha nem úgy volt? Mi van, ha az egész történelem nem úgy volt, ahogy le van írva a tankönyvbe? Mi van, hogyha Isten sem úgy van, ahogy nekem eddig mondták? Mi van, hogyha nem az az igazság, amit én eddig hallottam, hanem valami egészen más?
Mi van, hogyha sose találd meg az igazságot? Mi van, hogyha az, ami nem úgy volt, de nem tudjuk, hogy van, ahhoz képest valami más mondanak, és mi van, ha az sem úgy volt? Szóval ilyen értelemben
igen.
Egy nagy kutatás az élet. Egyáltalán nem azt látom ebben, hogy megnyugtató válaszok jöttek, hanem inkább afelől nyugodtál meg, hogy nyugodtan kételkedhetsz.
Igen, de kaptam nagyon sok választ, és nagyon logikus, és én akkor azt éreztem, hogy összeáll a kép. Szóval, hogy nekem tudod...
Hát szerintem ez az élmény kell ahhoz, hogy valaki igen. elköteleződjön valami felé, és én hiszem azt, hogy egy bizonyos életszakaszban feltett, fejtegetett, kínzó kérdésekre áll össze a kép valami felől, akkor az visz téged valami felé, vagy visz téged tovább. Tehát, hogy ez így működik.
Igen. Hát nekem az egyik nagy, ugye, ahogy említettem a testvérem történetét, az egyik nagy kérdés volt, ez a miért születik valaki.
Hát ennyit mondtál, hogy miért? Ő betegen született.
Igen, igen.
De azt nem mondtad, hogy ez mennyire, vagy hogy befolyásolta az életeteket. Tehát, hogy ez mozgásszervi.
Ez egy szívbetegség volt, úgyhogy neki mindenre kihatott ez. Úgyhogy gyakorlatilag a család élete arról szólt, hogy őt hogyan tudjuk megmenteni, életben tartani, egyengetni az útját, stb. Egyébként egy szép életet élt, 40 évesen hunyt végül el, és megházasodott, és volt munkája, tehát szépen talpra, hát egzisztenciája volt, de mindig ő volt a hátrányos helyzetű, akit óvni kell, szóval, hogy igen, így történt, és nekem a Krisna tudatos filozófia megadta a választ arra, hogy ennek miért kellett így történni, hogy könnyebb legyen elfogadnom ezt az egész helyzetet.
Okay. Ez így teljesen érthető a számomra, és ha nem bánod, azt azért mellé teszem, hogy azért annak megvan a maga pszichológiája, meg működési dinamikája, amikor van egy hátrányos helyzetű, vagy beteg, vagy több figyelmet kívánó családtag, vagy mondjuk gyerekek közül az egyik, a másiknak tulajdonképpen nincsen igazi picikora, főleg, hogyha ő a kisebb. Tehát, hogy ilyet azért sokszor látunk, és el is mondják ilyen anyukák, hogy a 2 éves gyereknek már megtanítja, hogy vigyázzon magára 2 percig, amíg ő a másik gyereket, akinek már amúgy kéne mozognia és ellátni magát, de nem tudja, addig ő segíti. Szóval, hogy ez
kicsit,
van.
Igen, a parentifikáció.
Persze, igen. Persze. Hát meg hát sokkal kevesebb figyelem.
Hogyne. Előbb kell magáról gondoskodni az embernek, meg talpra esetnek lenni, saját magát ellátni. Ez így van. De attól függetlenül szép gyermekkorom volt szerintem.
Értem,
tehát
értem,
minden meg volt benne, ami kellett.
Ja, és azt akartam mondani, hogy ebből azért valószínűleg van egy olyan élethelyzet, vagy életkor, amikor adódnak azok a kérdések, hogy mindaz, ami hátrányt te elszenvedtél, úgy, hogy közben ő is egy csomó hátrányt elszenvedett, hogy ez miért volt, és akkor erre kaptál te jó válaszokat, vagy megnyugtató válaszokat?
Igen, abszolút.
A Krisna tudattól?
Igen, abszolút összeállt a kép, hogy hát nem ez az egy életünk van.
Azt akartam kérdezni, hogy összefügg-e ezzel?
Igen.
Meg abszolút. A karmával.
Karma, reinkarnáció, igen, tehát hogy nem az van, hogy valaki hátrányos helyzetben indul ártatlanul, tehát nincs olyan, hogy ártatlan, tehát nincs olyan, hogy valaki azért kap valami rosszat, mert ne tett volna érte.
De várjál, hogy... vigyázz ezzel a kijelentéssel csak azért, mert annak meg egy nagyon rossz üzenete van, hogyha valaki beteg, akkor, vagy nehéz helyzetbe került, akkor az valamiféle büntetés egy előző életből. Ezt most így úgy mondom, hogy rossz üzenete van, ha globálisan nézzük, mert lehet, hogy a vallásban ez így működik nálatok, ezt nem tudom, ezt majd te elmondod, de így mindenképpen szerintem globálisan ezzel figyeljünk, ezzel a kijelentéssel, vagy inkább magyarázd akkor meg, hogy mit gondolsz erről.
Hogyne, mert hogy vezethet oda, hogy hát ő baja, ő tette, szenvedjen csak.
Persze.
Ugye? De hát ugye gondolom erre.
Hát meg
erre gondolsz,
hát meg hibáztatáshoz is vezet. Igen, hát persze. Igen. Hát hogy ne.
Én azt gondolom, hogy ezt a saját életünkkel felülírjuk, mert hogy a vallásunknak az egyik fő célja vagy eszköze az Isten szeretet elérése felé az együttérzés, kifejlesztése és a mások iránti kegyesség. Tehát azt hiszem a legtöbben szerintem minket az ételosztásokról ismernek. Uh-huh. Hogyha mi úgy állnánk hozzá, hogy hát magadnak csináltad, de hajléktalan lettél, munkanélküli vagy, szerencsétlen vagy, rossz hitelt vettél föl, te bajod? Szenvedjél, megértem, mert úgyis le kell szenvedned a karmád alapján, hát lesz, ami lesz te sorsod. Tehát, hogyha így állnánk hozzá, nem osztanánk ételt.
Igen.
Mindig lehet valami olyat tenni, amivel az ember egy kicsit a karmáját csökkenti, vagy csak egyszerűen segít a másikon, hogy könnyebben tudja átvészelni a nehézségeit. Ez egyszerűen egy emberi odafordulás.
Én, amit a leginkább látok a Krisna hívőknél, és pont az ilyen utcai beszélgetésekbe, vagy az ilyen utcai szolgálatban, nem tudom, hogy ti pontosan hogy hívjátok, hogy van ugye egy ilyen nagyon nagy nyugalom, kedvesség, mosolygóság, egy flexibilitás arra a nézvést, hogy azért a legtöbb ember feltehetően rohan és lepattint.
Igen.
Ugye? Ez
így van. Igen.
És hogy nem veszitek ezt olyan mély elutasításnak, pedig aztán van, aki meg mélyen elutasító, tehát igen, az is van. Ez adódik a Krisna tudatból, és hogy hívőként ezt gyakorolják, vagy tényleg a közösség hoz egy olyat, hogy erre rá tanítanak akkor, hogyha te ilyen utcai szolgálatot végzel. Tehát ezt meg kell tanulni, vagy nem?
Ezt adódik. Ezt abszolút meg kell tanulni, ez egy nagyon jó lelki gyakorlat.
Uh-huh.
Ez a, mondhatjuk úgy, hogy ez egy evangelizáció végül is, amit az utcán végzünk.
Nem tudtam, hogy ti hívjátok így, ez jutott nekem is eszembe. Igen?
Hát egyébként mi nem így hívjuk, mi könyvterjesztésnek hívjuk
uh-huh.
egymás között, mert hogy végül is az lenne a célja, hogy a könyveinket, amiben ez a rendkívüli tudás le van írva, mindenkinek elérhetővé tegyük. Tehát ez valójában a célja, mert hogy a mi saját életünkben is változást hozott, és hogyha valaki kap valami jót, akkor azt szeretném
de
megosztani másokkal.
De akkor ilyen értem, ez a hit továbbadása.
Tulajdonképpen igen, de az a momentum hiányzik belőle, hogy mi azt gondolnánk, ami mondjuk szerintem itt ebben a kultúrkörben elfogadott, vagy szokásos, inkább azt mondanám, hogy ez az egy életed van. Most uh-huh. térj meg, mert ha nem teszed, örökli ki a pokolra jutsz. Uh-huh. Tehát ez nálunk nincsen. Az van, hogy tessék, itt a könyv, kérlek fogadd el, ha téged nem érdekel, majd valaki elolvassa a családból, de ha elolvasod, szuper jó lesz, mert azzal is közelebb kerülsz Istenhez, aztán ha nem sikerült elég közel kerülnöd, majd következő életedben folytatod, kapsz még egy könyvet, saját tempódban haladsz Isten felé, és akkor egyszer csak majd odaérsz, amikor neked úgy adatik az életed, de nincs ez a kényszer, hogy most vagy soha.
Az Istenhez eljutni szerintetek akkor ezen keresztül lehet? Tehát ezeken a tanokon, amik a könyvben, amit te most mondasz, könyvterjesztés, könyvben le van írva, így lehet megérintődni, és utána lehet elkezdeni vele kapcsolódni? Mert hát ugye más vallásoknál ott is van utcai evangelizáció, de vannak erre mindenféle istentisztelet, mise, találkozó, mit tudom én, ahány vallás, annyiféle elnevezés, hogy a közösség együtt legyen, ahol beszéljünk az Istenről, beszéljünk az életmódról, beszéljünk a közösség értékeiről, és így tovább, és így tovább. Szóval nálatok ez a könyv az, ami ilyen nagyon erős.
A könyv az egy eszköz arra, hogy az ember
hát
megértse
a könyvben van
a
benne
tudást.
A valami. Igen,
igen, de a könyv elolvasásának az lesz az eredménye, hogy teszünk, cselekszünk valamit, ami közelebb visz minket Istenhez. Mi ezt úgy hívjuk, hogy odaadó szolgálat, ami életünknek az alapja lesz, tehát, hogy minden, amit teszünk, amit cselekszünk, az legyen Isten örömére, és onnantól kezdve az egy olyan tett, ami az Istennel való kapcsolatomat erősíteni fogja.
És a könyv bele van írva, hogy Istennek mi van az örömére.
Igen, így van.
Jó, oké.
De egyébként mi úgy vagyunk vele, hogy minden vallás Istentől ered, ergo tökéletes, tehát ha valaki azt a vallást követi, bármelyiket, amit választott, vagy ahova született, vagy amilyennek megkeresztelték, az ő neki tökéletes lesz, mert hogy Isten a célja, és Isten a tökéletes. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki a saját vallását tökéletesen követi, az mi akkor boldogok vagyunk.
Igen,
nem gondoljuk azt, hogy csak nálunk van az igazság.
Oké. Ez az elfogadás, ez szerintem fontos, úgy általában a fontos lenne, ha az összes vallás így állna, így gondolkodna, és így állna egymáshoz a valóságban, akkor egészen jó hangulat lenne világszerte. Na de, innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem Szilaj Péterné Csilla, a Krisna hívő, aki egyébként az egyház szóvívője, és Vaisnava lelkész. Erre is ki fogunk térni, hogy ez mit jelent. Maradjatok ti is.